olvassuk a szemképen eredményeket.
Juhu.
És itt ajánlítál így Zsajkornak is a 7. kének 14. fejezetén, neki van 12. versen.
Jajajadartisvam pranam
Hanyadvapitaram gurum
Tasyam svatvam shriyam jahyam
Yastinahyajitojitaha
Jahyadyadartisvam pranam Hanyadvapitaram gurum Tasyam svatvam striyam jahyam
Jahyadyadartisvam pranam
Hanyadvapitaram gurum
Tasyam svatvam striyam jahyam
Yastinahyajitojitaha
Hogy a felesége a saját tulajdona,
hogy
képes miatta megölni magát, vagy másokat, még mint saját szüleit, lelki tanítómesterét, vagy tanítóját is. Éppen ezért, aki le tud mondani, erről a ragaszkodásról, ami a feleségéhez fűzi, az ezzel megkódítja az Istenség legfelsőbb személyiségét, akit soha senki sem győzhet le. És jön a Prabhupád magyarázata. Minden férj túlságosan ragaszkodik a feleségéhez, ezért rendkívül nehezére esik megszakítani vele a kapcsolatát. Ha azonban valaki az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálata érdekében valamilyen módon képes erre, akkor az Úr, akit senki sem képes legyőzni, átadja magát a bakta irányításának. És ha az Úr elégedett a baktával, mi lehetne elérhetetlen számára? Miért ne adjuk fel hát a feleségünk és a gyermekeink iránti ragaszkodást, és miért ne keressük menedéket az Istenség legfelsőbb személyiségénél? Mi az, amit valóban elveszítünk ezzel? A család élet nem más, mint ragaszkodás a feleséghez, míg a szanyász azt jelenti, hogy megválunk a feleségünkhez fűződő ragaszkodástól, és Krisnához ragaszkodunk. Jászira Prabhupát ki. Om Gyanam Tigranasya, Gyanam Janasakavaya, Csakshurum Viritam Jena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimadate Bhaktivedanta Swami Nityanamine, Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha-sunyavadi-paschat-yadeshtarine Jaya Shri Krishna Chaitanya-navani-dhyananda Shri Arvaita-vadatha Shivasvadi-gaur-bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Általában a közhiedelem úgy tartja, hogy a lemondott életrend kedvez jobban a lelki életbeli fejlődésnek. Itt, mint hogy a grihasta ásrama, itt most erre egy ellenpéldát látunk. Itt egy olyan dologról olvasok a Srimad Bhágavatamban, amivel elégedetté lehet tenni az Istenség legfelsőbb személyiségét, el lehet nyerni az ő kegyét, és ami nem áll rendelkezésére, például a brahmacháriknak. Hiába olyan lemondottak, hiába jönnek a templomai, a szerencsések, sok más módon egy brahmacsári elégedetté teheti Krisnát, de azzal, hogy megválik a felesége iránti ragaszkodástól, ezzel nem tudja elégedetté tenni, jelesül, hogy a feleség, de hát nem tudni, hogy mitől megválni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon csodálatos lehetőség a grihasta baktáknak, hogy meditálhatnak ezen a versen, ennek az üzenetén, és hogy úgy igyekezhetnek élni a házas életüket, hogy ennek az egyetemes elvnek, a lemondás elvének és a ragaszkodásoktól való megválás elvének így eleget tegyenek, hogy ebbe az irányba haladjanak. Tegnap összetségesül a Sivaram Szami Maharás tartott egy nagyon szép és sok témára kiterjedő leckét ebben, vagy hát meg a hasonló témában, hogy az előző vers arról szólt, hogy hogyan kell ugyanezt, hogy hogyan lehet megszabadulni a ragaszkodást, és ennek az egyik eszközét említette a vers, és Maharács is, ugye, hogy a vendégvárás, vendégek hívása gondoskodni másokról, etetni másokat. Ez is mint egy eszköz, hogy akkor attól az én is enyém elképzeléstől, koncepciótól vagy illúziótól akkor van lehetőség megszabadulni ennek a gyakorlásával. Na most mondott már egy mondatot, ahogy beszélt erről a feleséghez és férjhez való ragaszkodásról, egy ilyen nagyon szutikus mondatot, és én igazából a leszke jelentős részében ennek a szutrának a kibontására vállalkoznék. Ez a mondatot persze nem tudom szó szerint idézni, de az volt, hogy hát, hogy itt van ez ahogy nagyon ragaszkodnak a feleségükhöz és a férjükhöz az emberek, és akkor mondja Maharács, hogy hogy itt a modern időben, amiket azt láttuk a bakta közösségben is, hogy sokszor csak nagyon örülnénk neki, hogyha legalább arra a 25 évre tudnának ragaszkodni egymáshoz. Sokszor azonban azt látjuk, hogy nem ragaszkodnak egymáshoz, és nem is tudnak kitartani egymás mellett. A férj és a feleség is az nagyon sokszor ugye válláshoz vezet. És utána Varázs nem taglalta tovább ezt a témát, most én lehet, hogy nem lesz akar nagyon népszerű ezzel, de én azt mondtam, hogy egy picit beszélnék erről a témáról. Itt arról van szó, hogy minden az a kezdi, mindenféle túlságosan ragaszkodik a feleségéhez, ezzel indítja a Prabhupada magyarázatot. És azt tudjuk, hogy van ez a kettősség az anyagi világban, rága, dvésa. Azt ugye valaki mit jelent rága, dvésa?
Ragaszkodás
és gyűlölet a jelen személyen. Tehát mint hogyha van egy éremnek, ez még nem teljesen egy érem, de van két oldala, az egyik, mondjuk meg a másik, és úgy működik, hogy nem tudjuk az éremnek csak az egyik felét. Tudjuk az egyiken játszani, de a másik is csendelni fog. Szóval nem lehet csak az egyik felét választani az éremnek. És akkor ugyanúgy, ahol jelen van a rága, a ragaszkodás, most itt az anyagi rágáról beszélünk, az anyagi ragaszkodásról beszélünk, akkor ott van a dvés, és akkor ott van az ellenszem, a gyűlölet, és nem lehet csak a ragaszkodás. Nem lehet az, hogy csak ragaszkodok valami anyagi dologhoz, és akkor ennyi, és nem gyűlölök semmit, hanem minél erősebb az anyagi ragaszkodás valakiben, akkor annál erősebb lesz a gyűlölet. Csak erre egy példa jutott eszembe, ez a nagy nacionalizmus, ez a nagy nemzet mánia, és addig úgy még szépnek tűnik, hogy valaki szereti a hazáját, és azt a kulturális tradíciót, amivel megszületik, ezzel azt hiszem, hogy nincsen különösen baj. Viszont azt látjuk a legtöbb esetben, hogyha valakiben ott van ez a nagy hazaszeretet, akkor meg aki nem a hazájának a része, vagy szerintem nem kéne, hogy a hazájának a része legyen, vagy a népének a része legyen, akkor azt hiszem nagyon gyűlöli. És minél jobban szereti a hazáját, annál jobban gyűlöli azt, aki szerintem oda való. Szóval van egyébként erre ellen példa, vannak olyan hazafias emberek, akik nem szereti kevésbé a másféléket. Van erre példa, de nem ez az általános. Szóval, hogy ez a rága és a dvése. Na most itt, amikor arról beszélünk, hogy ragaszkodni a feleséghez, akkor ez most is mindenki túlságosan ragaszkodik, hát akkor ez egy látszólagos ellenmondás a tapasztalatoknak, mert hát pont arról beszélt Marnás is, hogy nem ragaszkodnak, nem hogy túlságosan, de még eléggé sem. De hogy ezt át lehet fordítani ennek a rágadvésre elvnek az alapján, hogyha valaki túlságosan ragaszkodik, és itt azt mondja a vers, hogy ha komolyan gondolja, hogy egy kicsit ezt ilyen szarkasztikus történet, tényleg komolyan gondolja, hogy a feleség az övé, De hogyha valaki komolyan gondolja, hogy a felesége a saját tulajdona, akkor ugye ragaszkodik hozzá. De ebből a ragaszkodásból meg az van, hogy ha én ragaszkodok ahhoz a koncepcióhoz, hogy a feleségem az enyém, az azt jelenti, hogy akkor a feleségem, mivel hogy az enyém, akkor olyan feleség, amilyennek én akarom, hogy legyen, minden szempontból is, hát ennek nyilván sokkal is, hogy milyennek képzelje el az ember a feleségét, főleg a kezdeti időkben, hogy majd milyen lesz az én feleségem. És amikor, ugye ez egy ragaszkodás, mert ő nem az személyhez ragaszkodik amúgy, hanem ahhoz a koncepcióhoz ragaszkodik, hogy ez a személy, akkor ő majd az én vágyaimat ki fogja elégíteni, és majd pont olyan lesz, amilyennek én akarom, mert hiszen az enyém. És amikor ennek a koncepciónak a hamisságával szembesül az illető, akkor a ragaszkodásával adódóan a ragaszkodása gyűlöletté fordul át. És ugyanúgy, ahogy nem a feleséghez ragaszkodott az illető, mint ez kiderül később, akkor nem is a feleséget fogja gyűlölni, hanem igazából csak az a koncepció, hogy ő élvezni akar valakit, és a sajátjának akarja tekinteni az illetőt, vagy ezt a koncepciót, akkor az váltja ki a gyűlöletet. Ez úgy követhető, vagy logikus? Szóval, hogy ez, ami így a ragaszkodás, hogy akkor mondhatjuk, hogy valaki nem ragaszkodik, de pont, hogy ragaszkodik, pont azért romlanak meg a házasságok, mert ragaszkodnak a felek, csak nem jól ragaszkodnak. Nem ahogy, amit ugye szoktak mondani, hogy nem azért szeretem, nem azért lett a feleségem, mert szeretem, vagy nem azért lett a férjem, mert szeretem, hanem azért szerettem, mert a feleségem, és azért szerettem, mert a férjem. És akkor akkor ez ennek a ragaszkodásnak az elharapózása, vagy hát ragaszkodásból egy gyűlöletnek ugye a folyamánya az, hogy eltávolodnak egymástól a házas felek. És most miért beszélek erről? Mert mondhatna valaki, most egy rabocsári vagyok, miért beszélek így a házasságról? Csak egy mondat erejéig beszélek erről, mert akkor végig is én magamról beszélek addig is. De ha megengeditek, csak igen, ez egy kicsit kiz a helyzet, de hogy én ugye brahmacháriként gyakorolom a lelki életet, és a jövőben is így fogom gyakorolni. És teljesen elégedett vagyok a helyzetemmel, mint brahmacháriként szeretem ezt az asramot, ezt az életet, és úgy őszintén szóval semmi nem inspirál a másik megoldás, ugye a házas életre. De ezzel párhuzamosan mégis ilyen nagyon, hogy is mondjam, csak szentimentális vagyok ebben a kérdésben, tehát én nagyon, nagyon drukkolok mindig a vihasztáknak, és mindig nagyon örülök, amikor boldognak látom őket, és igazából összetörik a szívem, amikor meg megromlik. Szóval, hogy én úgy, engem nagyon megviselnek ezek a vállások, amik így vannak így körülöttünk. Lehet, hogy ez azért is van, mert ugye a szüleim még 33 éve élnek együtt, és ebből másfél évre elváltak azért, hogy azt is kipróbálják. Hál' Istennek nem vált meg nekik. De hát ami előtte volt, a válás lett még így körbe, az úgy nagyon, akkor én olyan tinédzser voltam, és ez iszonyatosan megviselt, szóval nagyon, nagyon pokoli tapasztalat volt. És igazából azt a tapasztalatot úgy, nem tudom, megőriztem a szívembe, vagy nem törlődött ki, és amikor látom ez a válás téma, hogy itt van körülöttük, akkor mindig a saját szüleimet látom, hogy ők mennyire szenvedtek, meg a gyerekek, ugye mi öcseimben mennyire szenvedtük ettől a helyzettől, és akkor úgy nagyon megérint, nagyon úgy a szívemre veszem a dolgot, és nem csak így a Bakta közösségben, de az utóbbi időszakban is szankétanom, és azon vettem észre magamat, hogy ilyen párkapcsolatterapeuta nőttem ki magamat, de tényleg. Tehát, hogy vannak, akikkel rendszeresen találkozok, házas pár vagyok, vagy akiknek úgy prédikálok, és akik egy kapcsolatban vagyok, akkor ugye házas párként ismertem meg őket, és akkor hallom, hogy valami nem is válnak, és minden. Órákig tudok neki az éppen jelenlévő félnek prédikálni, hogy... És hát Krisnak egyébként valamikor egyébként hatékony is, tehát valamikor működik. Több megmentett házasság
nőzik
el, hogy nem is. Nem tudom, hogy eredménye egyébként, mert akkor is egy anyagi párkapcsolat, főleg karmik esetében feltétlenül, de valahogy nekem van ez a készlet, és ha valaki el akar válni, akkor az úgy mindenképpen nekem az úgy, azt mindenképpen meg kell beszélnem. Na, de hogy ennek azért elég komoly relevanciája van, hogy most erről beszélünk, én azt gondolom, nem én gondolom, ez nagyon komoly relevanciája van, mert ugye Sivasivarasai Maharajnak az egyik fő iránya, amit prédikál és amit próbál a fejünkbe verni, az a varnása, és az, hogy anélkül, hogy jó emberek lenni, nem tudunk jó bakták lenni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szútra. És valaki megkérdőjelezi ezt, de Maharaj nagyon hisz ebben, és nem úgy hisz ebben, hanem hogy ezt a objektív igazságot nagyon eltökélten képviseli, hogy anélkül, hogy jó emberek lenni, nem tudunk jó bakták lenni, és ne is áldassuk magunkat azzal. Az olyan kicsit, mint hogy anélkül, hogy valaki szeretné a szent nevet, akkor anélkül nem tudja szeretni Krisztát. Nincs, hogy valaki szereti Krisztát, de pont úgy nem annyira szeret dzsabázni, hogy nem létezik. Amilyen vonzalma van valakinek a szent név iránt, akkor olyan vonzalma van Krisztához, meg Krisztához a szent név, tehát nem másért. De most nem tökéletesen feleltethető meg ez a másik példa ennek, de hogyha valaki nem egy jó ember, nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amikkel itt néhány fejezettel ezelőtt találkoztunk, akkor nem tud jó bakta se lenni, mert a jó bakta az már a jó emberséget magában foglalja, és több annál, mert nem csak jó ember, hanem még ugye Isten felé is úgy rendben van. De hogyha az emberségben nem vagyunk rendben, akkor nagyon van ellenpélda, és az odaadott szolgálat, azt is tudjuk, hogy független, de most nem azzal a részével foglalkozunk, hanem azzal, hogy dolgozunk azon, hogy jó emberek és jó bakták legyünk. És az emberré válásnak, hogy az emberi létnek ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon alapvető pillére ez az assam helyzet, és ugye a riasztásnak akkor a riasztásam helyzet, szóval ott nem babra megy a játék, ez egy nagyon fontos, nagyon nagy kihívás. És ugye a védikus kultúrában szokták mondani, van egy ilyen hogy is mondjam, csak skála, hogy a védikus kultúra ugye általában az az elme szintjén van, az elme szinten működik, az érzelmi szinten mozog. A védikus kultúrában, ugye a hétköznapi emberek életében arra van a kultúra, hogy ezeket az érzelmi kapcsolatokat minél teljesen mértékben átélhessék az emberek, és minél tisztában, minél darmikusabban tudják gyakorolni az emberi kapcsolataikat, és az abban fellehető érzelmi boldogságot. Ezért mondják, hogy a védikus kultúra az elme szintje van. És akkor van a Bhagavad Gita is, azáltal képviselt értékrend és tanítás, amit ugye Krishna átad, arról úgy mondják, hogy az intelligencia szintje van. Amellett persze transzcendentális, meg van Krishna mondtál, de maga az, ahogy működik, meg amit tanít, meg amit el akar érni, az a rendszer, az intelligencia szintén van. Ugye az érzelmi szint az mi, elme szintje az mi, az az, hogy gondolkodás, érzés, akarat, tehát a gondolatainkat, az érzésünket, az akaratukat, hogy tudjuk a legszebben vagy legjobban működtetni. És akkor az intelligencia szintje megkülönböztető képesség. Krishna elmagyarázza, hogyan különböztess meg magad az anyagtól, hogyan különböztess meg magad a hamis időjárásoktól. Tehát, hogy az nem egy olyan érzelgős könyv, nem ugye a lelki érzelmekről szól, mink, hanem csak arra, hogy egyáltalán hogy értse meg az ember, hogy valamit a lelki szférában kéne keresnie, és hogy amíg ebben a világban van, akkor hogyan tud megfelelő módon megkülönböztetéseket tenni a kötőerők közül, a adott viselkedés közül, meg a saját önvalóját, mondom, meg tudja különböztetni az emberek különféle fajtáját, ne különböztethesse a lelket Istentől, az anyagot, a lélektől, stb. És akkor a Bhagavatam, a Simad Bhagavatam, amivel most foglalkozunk, ez az, ami a lelki szinten van, ez ugye Paramahamsának van, ez a Amalapurának. Na most, az a kultúra, ahonnan mi jövünk, az meg még úgy minuszban van. Tehát az érzékek szintjén van jó esetben, de a tamagunnában még az sem. Na most, azért kell nekünk most beszélnünk arról, hogy akkor erről az érzéki szintről, hát nyilván a bakták már fölül emelkedtek ezen nagy rész, de azért amivel dolgozunk magunkon, a lelki életű gyakorlásával, azért azok az érzéki szintről jövő problémák, és pont ez a válás dolog is általában az érzéki szinten keresendő, mint hiba. Tehát a védikus kultában azért nincs válás, mert az érzéki szinten működik, hanem az érzelmi szinten, és a válás a mi kultúránkban azért harapódzik egyre jobban és jobban, egyre inkább az érzéki szinten vannak az emberek, és egyre kevésbé ütik meg még az elme szintjét is szegények. És akkor ahhoz, hogy erre föl tudjunk lépni, ahhoz ezt akkor rendeznünk kell magunkban, és erre nagyon komoly erőfeszítést kell tennünk. És akkor csak egy pár gondolat, amit mondjuk így meg szoktam fogalmazni azoknak az áldozatainknak, akiket itt a városra próbálok lebeszélni. Ez az egyik, ez ugye a házasságnak így a központi célja, ugye a Krisna tudatos gyermekek nevelése, vagy hogyha valaki nem Krisna tudatos, akkor általában a gyermekeknek a nevelése. Most a gyermekek szempontjából a válás az nagyon tragikus. Szóval akinek elváltak a szülei, az tudja, akinek nem váltak el, az meg akkor megnézheti azoknak, akiknek elváltak. Hogy egy picit belegondolom, Aktivya Purna Maharaj, most nem sokára jön ma, ő azt mondja, hogy amikor a gyereknek ugye van az apukája meg az anyukája, és amikor a szülők beszegszenek a gyerek előtt, akkor a gyereknek az agya az így ketté szakad. Lesz az agya anyukája része, meg az apukája része, mert ugye neki mind a kettő van anya meg apa a fejében, más szerepet töltenek be az életében, a szívében, és akkor ugye egységben vannak, akkor úgy egyben van a gyerek. Amikor ketté szakadnak a szülők, akár mondom csak egy ilyen vita, hogy nem szabad vitatkozni a gyerek előtt. Szabad vitatkozni, de nem a gyerek előtt. Vagy akkor azt egy nagyon kedvesen, még az sem baj, hogy a különböző vélemény, de hogy ez a nagyon egymásnak menés, az nagyon káros. Bakti, hogy mondom, már csak idézem a gyerekekre. Mert ketté szakad a feje, anyát is szeretem, meg apát is szeretem, de anya szerint ez van, apa szerint meg az, és apa meg anya nem szereti egymást. most akkor én hogy szeretem magamat, hogy szeretem őket, hogy ők egymásnak. Tehát ez egy ilyen teljesen skizofrén helyzetbe hozza a gyereket, és azt mondja Magdivia Purmács, hogy a válásnál, akkor végre ketté szakad a gyereknek a személyiségének ez a két része, és azt mondja, hogy igazából nem lehet összerakni a többé. Valamennyi nem mindig ketté lesz szakadva. Ezt én érzem magamat, tehát én egy példa vagyok erre. Úgyhogy ha meglepődtök, hogy skizofrén vagyok, akkor nem felé. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy ez, és a másik dolog, amit mond Magdivia Purmács, hogy ez a ketté szakadás, vagy egy másik hatása annak, ennek a szülők vitatkozásának, meg a válásnak, az az, hogy a gyereknek nem lesz hite a guru paramparában. Mert mi a guru parampara elve? Az, hogy amit Krisna mondott Brahmának, ugyanazt mondja Vyászadeva Sukadeva Goszváminak, és ugyanazt mondja Narottam Dász Thakur, Visván Csakravati Thakurnak, és ugyanazt mondja Bhaktisiddhanta Prabhupádnak, és Prabhupád nekünk, és az autoritások, amit a templom prezident, és amit a... Tehát, hogy ez a bizalom, hogy ezek az emberek egyetértenek egymásban, vagy egyetértenek egymással, és a másik pedig, hogy a sásztra, meg azt mondja, amit a guru mond, szóval az meg a másik fontos, hogy ebben is hit. Tehát ez az egész episztemológiai rendszerünk, ahogy mi tudásra szerteszünk, ahogy mi elsajátítjuk a lelkére tudományát, ez ettől a bizalomtól függ, hogy nekem van-e hitem abban, hogy aki nekem, aki számomra képviseli a Krisna tudatot, az tényleg a Krisna tudatot képviseli. Tényleg a gurumat most nem sorolom föl, megint képviseli. És hogyha valakinek elválnak a szülei, vagy valakinek a szülei között egy nagyon súlyos konfrontáció van, akkor ez szakad el benne gyerekként. Hogy ugye az apa a guru, és a, mondjuk az apa a lelki tanítómester, az anya a templom prezident, vagy az apa a templom prezident, az anya az autoritás. Értik át, hogy a guru, apa ő a ati guru, és az anya meg a mati guru, de akkor úgy az anya azt képvisel, amit az apa képvisel, és az apa azt képvisel, amit a guru képvisel, és így. De hogyha az apa meg az anya nem ugyanazt képvisel, nem értenek egymásra, és a gyerek mindig azt látja, hogy konfrontálódnak a szülei, akkor neki ez egy örök ilyen kétség lesz, hogy most biztos, hogy biztos, mert apa nem azt mondta, amit anya, és akkor nem, és akkor most biztos, hogy a templom prezidentem azt mondja, amit Guru Maharaj akar? Vagy biztos, hogy értitek, szóval, hogy ez a, és akkor ebből jön ez a egész ritvik, nem ebből jön, de hogy maga ez, amivel a ritvikek, szegények elpusztítják saját magukat, meg próbálnak másokat, és az is ugyanez. Ugye a guruhoz nem azt mondja, amit Prabhupád mond, hát amúgy azt mondja, csak lehet, hogy elváltak a szüleiben. Lehet, hogy csak skizofrén vagy. Lehet, hogy csak skizofrén vagy, és akkor azért beszélsz ilyenek. Szóval, hogy most nem akarok, elég ilyen pszichológizálási irányába mentem el, de én azt gondolom, hogy ez fontos, és hogy ha valamit nem akar egy bakta a szülő, az az, hogy a gyerekének ne legyen hit a guru paramparában. Tehát ez biztos, hogy az utolsó, amit akar. De ezzel azt veszélyezteti, vagy azt a veszélyt rejti ez a szülők közötti konfliktus. És akkor mit szerettem valami mondani. A másik az, hogy amiben szokott válni karmiknál, hogy az, hogy te most van egy férjed, kedves feleség, és el akarsz tőle várni, mert a férjed az ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen, és akkor te szeretnél egy más miatt, vagy legalábbis ezt nem szeretnéd. Na, de most akkor nézzük meg, hogy miért van neked pont ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen férjed? Ja, hát azért, mert pont ilyet érdemeltél. Bocsánatot kérek, de aki hisz a karmában, és azért az elég sokan hisznek, aki hisz a karmában, az akkor érti, de hát nekem azért van ilyen férjem, mert ilyet érdemeltem, sőt, még egy picivel jobban, mert még bakta vagyok, és akkor Krisna általában ugye a baktáknak a karmáját csökkenti, tehát akkor mondhatom, amúgy rosszabb férjet érdemelnék, még hangosabban kéne, hogy horkoljon, de most csak ennyire horkol, mert Krisna valamennyit tompít rajta. Na most ebben mi következik, ha nekem pont olyan férjem van, mint amilyet érdemlek, abban mi következik, hogyha, és akkor mi lenne a megoldás? Hát, hogy elválok ettől, és keresek magamnak egy másikat. Na, de most akkor Gadágra azt mondja, hogy ugyanolyan lesz. Hát jó, akkor lenne ugyanolyan, ha a válás nem lenne egy adarma. Mert akkor az van, hogy a tegyük vagy a válás nem adarma, akkor nekem van egy rossz férjem, elválok tőle, akkor egy ugyanolyan rossz lesz, mert ugyanolyat érdemlek. Erre az életemre kiérdemeltem egyfajta férjet, most akkor ugyanolyan. De a helyzet az, hogy a vallás az egy adarma, az azt jelenti, hogy nem, hogy ugyanolyan lesz, hanem rosszabb lesz. Mert ha adarmát csinál valaki, az a bűnt követel, még több karmája lesz, meg még fölbasszantja vele Krisnát, meg a lelki tanítomást, erről csak később fog beszélni, és akkor választ mondanak egy másikat, de akkor az miért gondolja, hogy jobb lesz? Előfordul, hogy jobb lesz, és van olyan, de hogy valahogy az univerzumnak a rendszere az nem az. Tehát ahogy az univerzum rendszere működik, meg a karma törvénye működik, az nem az, hogy akkor jobb lesz, mert szabad. Tehát, hogy olyan van, amilyen érdemlik, amiben meg ugye baktákként gondolkodunk, az az, hogy amit, mindenre, ami történik velünk, arra úgy tekintünk, mint Krisna kegye. Az a Krisna tudat. Most pont az eszembe jutott, hogy egyik évben megkérték Bhakti Vidya Purnamácsot, hogy tartsa leckét arra, hogy hogy lehet a kanista szintre, a magyava szintre fölépni. És ha jól emlékszem, 10 perces leckét tartott, és ebben a 10 percben elmondta, hogy mindenről úgy kell tekinteni, mint ami Krisna eredetése, és az a magyava szint. És akkor utána van neki kérdése. Tehát, hogy ez egy annyira fontos. És akkor az azt jelenti, hogy jó, most nekem van egy ilyen férjem, ilyen feleségem, akkor ez Krisnának a kegye. Úgyhogy akkor tök jó. Mert én pont magyava akarok lenni, akkor úgy fogok rá tekinteni, mint amilyen Krisnának a kegye, és akkor tök jó, hogy pont olyan férjem lett, amilyen Krisna akart, hogy legyen nekem. És az meg akkor ez az elégedettség, az eléggel történő megelégedés. Na és akkor van még más sok dolog is, és hogy akkor mit csinálunk, hogyha nem vagyunk elég, hogyha már megértettük a... Ja, és akkor van ez a másik dolog, igen. Hogy bakták esetében, na most eddig ilyen varnásan szintű dolgokról beszéltünk, hogy miért kell kitartani a házastársulát, azért mert annak úgy kell lennie, ez a kötelesség, stb. De itt van egy lelki dolog is, hogy ugye, mivel hogy ez egy grihasta asram, ami egy lelki dimenziót tartalmazó asram, akkor itt a baktáknak a lelki élete is függ azon, hogy ez az asram ez milyen. Szóval nem csak az anyagi életük lesz jó vagy rossz, hanem a lelki életük függ rajta. És főleg úgy, hogy ugye itt a bakták, már akik nem úgy házasra jöttek már, hanem akik itt házasodnak össze, akkor őket a lelki tanító mesterük adja össze, vagy legalábbis az ő engedélyükkel, ugye a védikus esküvő, akkor Krisna előtt, a vajsnavák előtt, a tűz előtt, a guru előtt. Szóval, hogy ezek mind nagyon szent, nagyon szakrális dolgok, ezáltal akkor maga a házasság is nagyon szakrálissá válik, és nagyon, nagyon lelkivé. És akkor mindazokban a szakrális dolgokban, amikbe a bizalmunkat fektetjük, és amiknek a jelenlétében házasodnak a bakták, mert hisznek benne, hogy ez nekik jó, akkor, hogyha elválnak, akkor meg azokat sértik, meg azokat bántják, meg azoknak okoznak fájdalmat Krisnának, a gurunak, az áldozati tűznek, a vajsnaváknak, és főleg az, hogy a gurunak, hogy a guru ugye a tanítványait, a gyermekeinek tekinti, akkor amikor ők nem szeretik egymást, nem tartanak ki egymást mellett, akkor az mint apa fáj a gurunak, szóval nem csak mint guru. És ugye fájdalmat okozni az ember lelki tanítómestereinek, az biztos, hogy egyik bakta se szeretné. Szóval, ha az összes többi mindegy, a gyerekeny, a skizofrén, akkor én bánni, karnak, de vállalok, csak ne legyen, de hogy a gurunak. Csak azért nem, csak azért kitartok mellette, mert a gurumarrást nem szeretné, hogy kitartsak mellette. És annyi mindent megcsinálunk, amit csak azért, mert a gurumarrásunk szeretné, amit nem csinálna meg soha, akkor ezt is megcsinálhatjuk, akkor ez is segíthet nekünk abban, hogy átvészeljük. És akkor, amit anyukám meg apukám mondott, mert aztán ugye másfél év után összeházasodtak újra, hát papíron nem, amúgy el vannak válva, de hogy újra együtt vannak, és most már maradnak is. Ők azt mondják, hogy ez természetes, hogy van a házasságban ezek a hullámhegyek, hullámvölgyek, valamikor szeretik egymást, valamikor nem, eltávolodnak, valamikor az egyik szereti a másikat. Szóval, hogy ez egy ilyen, de az, hogy csak úgy ki kell tartani, és akkor úgy lecsillapodnak azok a hullámok, és akkor megnyugszanak, és mondjuk ott van a legkedvesebb a papa meg a mama, hogy ilyen Nila Mádava Prabhu, vagy Indra Nila Prabhu. És Mádavapja, igen, és akkor kettőből csináltam egyet, mert annyira összetartoznak, és akkor voltunk náluk, ja igen, és akkor voltunk náluk, Sira Veszeny Maharádzsal, esetleg Kutérmény.
Madhurya Kutér.
Na ott, ahol laknak ők, abban a szent hajlékon, akkor ott meglátogattuk őket, és ők akkor arról számoltak, nem tudom, hogy mennyi ideje vannak együtt, de 40 évvel élnek együtt, és azt mondták, és úgy könnyeztek, miközben mondták, hogy most kezdjük, hogy igazán megszeretni egymást. És most kezdjük, hogy ez igazából ennek a kapcsolatnak így a boldogságát ízlelni 40 év után. És ez kicsit összecsap az, amit Popper Péter mondott, azt mondta, hogy a szerelem az 40 év után kezdődik. És akkor Indra Gyumna Maharajnak van egy szép története, ami azt gondolom, hogy ide vág. az pedig az, hogy utazott a repülőgépen, és akkor úgy utazott, hogy ugye hármas ülés volt, nem megvartam, nem tudom hova, és akkor hármas ülés volt, és úgy jött, hogy induljunk, nem maradj a középső ülésen, és akkor itt ült egyik oldalon ült egy 90 éves néni, és a másik oldalon pedig egy 91 éves bácsi, így ültek. És akkor így utaztak, és akkor az út során, akkor bácsi előrehajolt, életem? Igen, drágám. Csak azt szeretném mondani, hogy úgy örülök neki, hogy megyünk, és hogy milyen szép lesz. Ó, igen, angyalom, nagyon szép lesz. Édesem? Igen, kedvesem. Olyan szép az, hogy megyünk, és ez olyan romantikus. Igen, kedvesem. És akkor így becézgették egymást, és így romantikáztak, így nagyon romantikáztak, próbál csapázni. És akkor egy darabig ez így ment, és akkor Indonina Marács így kifakadt, hogy kedves hölgyem és uram, hogy önök annyira szeretik egymást. És hogy hát láttam, hogy már talán nem most ismerkedtek meg. És hogy tudják, én egy lelki tanítómester vagyok, és nekem van több ezer tanítvány. És mindig összeházasítom őket, és aztán olyan sokan elválnak, és nem szeretik egymást. És mindig jönnek panaszkodni, és mindig olyan nehezen maradnak együtt, hogy könyörgök, mondják meg, hogy mi a titka, hogy ilyen idős korban is, ilyen is akkor, és még mindig együtt vannak. És még mielőtt válaszoltak volna, elmesélték, hogy ők tínédzser koruk óta együtt vannak, az akkor már 70 éve, boldog házas életben, és hogy most éppen a 10 éves évfordulójukat ünneplik, amikor, tehát minden 10 évben, nem jól mondom, tehát 70 éves évfordulót, minden 10 évben ellátogatnak arra a helyre, ahol először talán. És minden évben elutaznak oda, és akkor ott megünneplik ezt a csodálatos eseményt, hogy akkor ők megismerhették egymást is, hogy akkor így. És akkor mondták, hogy igen, hát hogy így szeretik egymást azóta is, és akkor kérdezte, mint a Gyulnás, és mi a titkuk? Akkor így sztereóban hallhatta a választ, tehát akkor így egyszerre válaszolta két irányban. És azt mondták, hogy több energiát kell belefektetni a kapcsolatba, többet kell belefektetni a kapcsolatba, mint amennyit ki akarok venni belőle. Többet kell adni a másiknak, mint amennyit kapni szeretnék tőle. Hogy ez a titka a sikeres házas életnek, és akkor Indra Gyumna Marás mondta, hogy azóta ezt mindig mondja a tanítványainak, mert ők egy igazi szép példa. De hogyha mi nem, mondjuk itt a bakta házaspárok, vagy leendő házaspárok nem ettől a karmi házaspártól szeretnének tanulni, akkor itt a közösségünkben van nagyon-nagyon sok, nagyon példamutató házaspár, akik nagyon régóta együtt vannak, és nagyon szeretik egymást, vagy kevésbé vannak régóta együtt, nagyon szeretik egymást, és közben nagyon szeretik Krisnát és a lelki tanítómesterüket. És akkor tőlük lehet példát venni, tehát például voltam a Hácsán Probléknál, szolgálati ügyben, és akkor vendégül láttak, és olyan szép család, szóval olyan szépek, olyan kedvesek, jó példák. Minden szempontból egyébként a lelki életben, de akkor így ebben a kihasztásában is, és van annyi más szép példa, hogy akkor róluk példát venni. És aztán itt azt mondja a vers, mert most ugye a vers meg a magyarázat arról szólt, hogy hogyan kell megszabadulni a feleség iránti ragaszkodástól. Én akkor ezt a részét ragadtam most meg, hogy hogyan lehet a ragaszkodást addig fenntartani, amíg szükség van rá, és ezáltal megszabadulni tőle, mennyiben a vihasztásának a lényege az, hogy az anyagi ragaszkodást minél inkább lelkivé transformáljuk. És annak meg az a módja, amit itt Prabhupád mond a magyarázatban, hogy... Jaj, a magyarázatot nézem. Hogy megválunk a feleségünkhöz fűződő ragaszkodástól, és Krisnához ragaszkodunk. De ez akkor általában ugye nyilván úgy működik, hogy növeljük a Krisnához való ragaszkodásunkat, és ezáltal fog csökkenni a feleségünkhöz és a férjünkhöz való anyagi ragaszkodásunk, amiről ugye Marrás beszélt, és akkor csak úgy fogunk hozzá ragaszkodni, mint egy másik, mint bármelyik másik baktához. És akkor ahhoz meg nyilván az kell, hogy valaki nagyon komolyan gyakorolja a Krisna tudatot. Csak egy utolsó, hogy valami Krisna katá is legyen. Ugye amikor a Kália kígyó fején táncolt Krisna, és hát ugye akkor először mérget okádott Kália, és aztán vért kezdett okádni, ami azt képviselt, hogy először a durva anartáitól szabadult meg, és aztán a finom anartáitól is megszabadult azáltal, hogy Krisna lótusztába érintettek, azt Jánup Hávusz jön a Déma Vigmahé, hogy ilyen óriási szerencsét ért el, ami még Lakshmi Dévinek se adatik meg, hogy Krisna lótusztába a fejéhez ért. Akkor miközben ugye a nárva patnik, a Kália kínjónak a feleségei, ennek a lekeftelésnek a szemtanai voltak, elég nagyon örültek. És nagyon drukkoltak, mert úgy tűnt, hogy Krisna ugye most meg fogja ölni Káliát, és Kália borzasztó fiziológiai állapotba került, nagyon rosszul lett, minden mérgét, és aztán majdnem minden vérét is kiokálta, egy borzasztóan összeborult körbe, tehát tudjuk képzelni, nem tudjuk elképzelni. És akkor nagyon drukkoltak a feleség, de jó, végre itt van az az ember, démon, férjünk, végre már halljon már meg, milyen kedves Krisna most eljön és megöli ezt a démont. Nem volt nekik ragaszkodásuk anyagi értelemben a férjükhöz. És amikor aztán látták, mert ugye Kália, hogy szabadult meg az anatáit és kapta meg folyófokozatosan Krisna kegyét, akkor úgy kezdett úgy föleszmélni az eszméletlenségébe, hogy hú, most ki az, aki a fejemben táncoz, ami hihetetlen hatalommal rendelkező személy, és a feleségei mindig prédikáltak nekem, hogy van egy ilyen istenség legfelsőbb személyiség, aki korlátlan hatalommal rendelkezik, hogy lehet, hogy ez az istenség személyisége táncol a fejemben. Lehet, hogy hallgatnom kellett volna a feleségeim, na miért nem hallgatom, miért vagyok ilyen ostoba, milyen szerencsés vagyok ugyanakkor, hogy most akkor isteni táncol a fejemben. És akkor a feleségek látták ezt, ők fölismerték, hihet a férjünk baka kezd lenni. És akkor úgy mondja a Déva, mint a Marrács, hogy amikor észrevették, hogy most bakta lesz, akkor meg azt mondja, jaj, de most akkor nehogy meghallják, van még egy bakta férjünk, mindig is bakta férjet akartuk, akkor is úgy mondja a Déva, mint a Marrács, hogy elkezdtek imádkozni Krisnához, hogy kedves Krisna, kérlek, ne öld meg a férjünket, mert most már bakta lesz, és azt mondja, hogy hadd áramoljon felé, megállítás nélkül a ragaszkodásunk és a szeretetünk, mert most már végre bakta, most már akkor áramolhat felé a szeretet. És akkor ez egy nagyon szép példa, hogy akkor azok a matacsik, akiknek bakta férjük van, és azok a bakták, akiknek matacsi férjük van, ugye, vagy baktin férjük van, tehát vaisnavi, akkor így gondolhatják, hogy most egy bakta férjem, bakta feleségem van, akkor ha szeressem őt, mint egy baktáz, és aztán ugyanakkor, ha erősítsem a Krisna iránti szeretetet, hogy az a nágapatniknak, és aztán később Káliának is tökéletes volt, és akkor ez a kapcsolat, ez így tud lelkivé válni, és tud ugye a felszabaduláshoz vezetni a gyakorlókat. Ennyit szerettem volna mondani, és kérdezném, hogy van-e valakinek kiavítása és kiavítása.
Hogy hozzáfűzni?
Nagyon rövid.
Több is lenne, de az egy
egyik. Itt leszek utána, de azért ez egy rövidet.
Mondtad, hogy azért visszük el feleségül, vagy azért szeretjük a feleségünket, mert a feleségünk nem azért, mert lett, hogy el nem szeretjük. És Bhakti Vidyapurna Varázs mondja, hogy pont a védikus koncepciónak az a lényege, hogy 14 évesen összeadják a férjet, feleségét, és ők se szeretik, mert gyakran nem is ismerik egymást, mégis összeadják őket férjet, feleségnek, és azért szeretik, mert a feleségem, a férjem, és később fogják megszeretni, akkor ez hogy van.
Ez olyan szerencsénk van, hogy néhány órán belül megérkezett az univerzum egy remélő összetekintélye a témában, és minden másban is az ilyen összetekintélye. Úgyhogy ezt a kérdést kérlek, hogy majd neki lehet fölmerül, hogy sokkal képesebb arra, hogy sokkal nagyobb képességekkel rendelkezik arra, hogy erre a kérdésedre válaszoljon, és biztos ebben majd fog is, mert neki több ideje is lesz a mellett. És igen, mindenki, akinek van kérdése, ez nagyon jó, én már hetek óta gyűjtöm a kérdéseim, és még van egy pár órátok, hogy mindig gyűjtse a szám, aktív, hogy a burnamás mindig ad lehetőséget kérdezni, és akkor így gyűjtsük össze a jó kérdéseinket ő szentségének, hogy akkor elégedetni tudjuk tenni őt a jó kérdéseinkkel, és akkor világosztassuk fel a szívünket, hogy mindent megérkezik. Rantarási Nandá voltam ki!
Jaj!
Sira Prabhupád
ki! Jaj!
Mohan Prabhu
ki! Jaj!